Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata következik.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, hulladék gazdálkodásban otthon.
És egy érdekes könyvről, illetve atlaszról fogunk beszélgetni, mert hogy elkészült Magyarország első átfogó madáratlasza. Itt van velünk a vonalban Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is!
Hát kérem szépen, ez azért is jó hír, mert szerintem a hallgatók közül is nagyon sokan, de ketten biztosan Andrással a nagy európai madáratlaszon szocializálódtunk, ami mindenkinél otthon van valahol, valahol a távcső mellett, és hogyha lát valami érdekes madarat, akkor és nem tudja rögtön megállapítani, hogy mi az, akkor azt így megkeresi és megpróbálja onnan megállapítani. De mi ez az első átfogó Magyar Madáratlasz?
Na most, amit az előbb említettél, az a madár határozat.
Igen, így van.
A madár határozat, ez egy más jellegű munka, ez nem a fajok meghatározásáról segíti, hanem ez egy másik napi használatú kézikönyv, sőt a kollégák egy jelentős részének inkább ez a kézikönyv. Ez Magyarországon 2019-ig előfordult 420 madárfaj, zárójelben megjegyzem, azonban 424-nél tartunk. Madárfajt mutatja be, uh-huh. Olyanokat is, aminek mondjuk csak egy előfordulási adata volt. Tehát mondjuk a kínai üstökös gémet, van ezekről a madarakról, tehát leírás, hova tartozik a faj jellege, tehát hogy alfajai vannak, vagy monotipikus, stb. Országos pontérkép, ez nyilván a fészkelő fajoknál különösen izgalmas, és úgy lesz igazán kerek a kép, hogy idén decemberben, decemberben jelent meg az Európa fészkelő madarainak atlasz a második kiadása, több évtized után lett frissítve. Ez a munka, ez a Magyar Madáratlasz besegített abba is, és amikor annak a munkálatai elkezdődtek, adódott az ötlet, hogy hát akkor egy nagyon-nagyon minimális plusz munkával, az alapmunka volt elképesztő, akkor állítsuk már össze Magyarország első, hangsúlyozom, az európaival szemben, az európai ugye az idézőben csak a fészkelőfajokat mutatja be, ez a Magyarországon előfordult összes madárról tartalmaz leírásokat, tehát ilyen szempontból ez egy alapvető munka. Van egy másik unikalitása, hogy ez alapvetően online érhető el, digitálisan. Na,
ez nagyon érdekes. Tehát meg lehet ezt nézni bárkinek és használni?
Igen. Ugye ez egy 800 oldalas könyv, tehát hogyha például az Egrivár védőinek lett volna ebből néhány ezer, akkor hihetetlenül hasznos lett volna a vár védelmében. A 800 oldalas terjedelem viszont nyilván azt jelenti, hogy nem nagyon lehet cipelni. Én ugye még nem láttam csak ezenben a könyv, de megvan nekem az európai fészkelő madarak atlasz, ami hasonló kaliberű. Hát szó szerint keresni kell neki a helyet, mert gyengébb íróasztal el sem bírja. Tehát ilyen szempontból az online digitális elérhetőség nagyon-nagyon-nagyon felhasználó baráttá teszi, már csak úgy is, mert azon a felületen, ahol elérhetővé tettük, ugye ez a madáratlasz oldalunkon, ott például a könyvben meg sem jelenthető háttértáblázatok, adattáblák és egyéb kiegészítő anyagok is elérhetők, ez nyilván a szakemberek számára segítség, illetve van egy olyan Excel táblázat is, ahol rá lehet keresni az egyes fajokra, és minden fajnál megadjuk a linket, és egyből odavisz. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen digitális, még inkább felhasználó barát tartalomjegyzékként is funkcionál.
Nagyon jó, ez az mme.hu/madáratlasz, ez a landing page, és akkor innen lehet rákattintani erre a könyvre. Hát én azt nézem, a több száz felmérő által gyűjtött 30 millió adatrekord modern számítógépes feldolgozásával született.
Hosszú percek óta szeretném megkérdezni, hogy mi az a pont térkép?
Amikor a térképen van egy pont jelzi azt, ahol a madár előfordul. Aha. Az a kérdés, hogyha azt a kérdést teszem föl, vagy akarom megjeleníteni a pont térképen, hogy hol látták a madarat, akkor az egy pontot jelent ott, hogyha azt, hogy hol fészkel, akkor ott van egy pont. Ugye a pont térkép az ilyen szempontból, itt ne pontot képzelünk ebben az esetben, hanem inkább apró pici kockákat, és akkor például a kockák színezete, tehát hogy akár színbe, akár mondjuk szürke árnyalatba, nagyon-nagyon sok plusz információt hordozhat egy ponttérképen, a ponttérképen egy pontnyi adat, mert mit tudom én, van egy olyan skála beosztás, hogy mondjuk a közép szürke azt jelenti, hogy azon a területen, tudom én, 30 és 200 pár között fészkel, most mondtam valamit. Tehát gyakorlatilag az ember kis gyakorlat után ránéz egy ilyen ponttérképre, mondjuk a Nagykócsagnál, akkor a pontok sűrűsége és a pontok színezete egyből jelzi, hogy hol vannak Magyarországon a Nagykócsag előfordulási helyek, de hogyha mondjuk ránézünk a fekete rigóra, vagy a szén csinegére.
Hát az egész ország fekete.
Az egész ország egy ilyen szempont, egy ponttérkép, tehát ez ilyen szempontból ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, és ugye mint minden ilyen anyag esetében a legnagyobb munka a terepi adatgyűjtés volt, hát most elárulok egy óriási titkot, nem a Blahalújza téren kellett üldögélni a plázson és nézni a madarakat, hanem bizony ki kellett menni, úgyhogy kimondottan ez a Madáratlasz programra indítottunk, illetve a monitoring központunk indított egy adatgyűjtési felületet és protokollt, és már évtizedek óta működik a mindennapi madaraink monitoringja, és még a madárgyűrűzési adatokat is figyelembe vettük, tehát ez ilyen szempontból tényleg egy abszolút unikalitás, és akkor lesz még különösebben izgalmas, hasonlóan az Európai Fészkelő Madarak Atlasza 1 és 2, hogyha majd mondjuk 15-20-25-30 év múlva megszületik ennek a második része, akkor az egészen elképesztő, látványos és informatív összehasonlítást tesz lehetővé, hogy mi volt a helyzet, mit tudom én, a fekete rigó. Ugye a fekete rigó az nem élt mindig városban. A fekete rigó egy erdei madár, hogy például Budapest belvárosában 1900-ban kezdett megjelenni. Én, amikor itt Dombóváron, ahol lakom, 1980-ban 12 évesen elkezdtem madarászni, fekete rigó nem élt a városban, most itt is költ. Tehát, hogyha most összehasonlítjuk a mostani ponttérképet, meg majd 30 év múlva ponttérképet, akkor látni fogjuk, hogy az urbanizáció, ez az evolúciós viselkedés, ez hogyan változott, hogyan laktöbb, még inkább az ország lakott területeit, például a fekete rigó. Tehát iszonyatosan sok információ kinyerhető ebből a egy ilyen jellegű könyvből, és nem csak a szövegből, ahol le van írva, hogy a fekete rigó ezt és ezt csinálja, és monotipikus.
Hát tényleg, én csak ezek az adatokkal is már így túl vagyok így, tehát túláradod, 1700 térkép és grafikon, 150 fotó.
De hát erről nekem az jut eszembe, hogy ez kinek szól? Ez a laikus madárbarátoknak, vagy ez egy kőkemény szakmai munka, ne adj Isten mindkettő.
Azt az alapelvet szoktuk követni, és általában a mai modern tudományos világban is ez egyre inkább beköszön, hogy persze van a tudományos publikáció, amihez képest mondjuk egy jogi nyelv, az egy ilyen általános iskola másodikosoknak szóló érthető valami. Tehát nyilván azt a blikfa nyelvet azt a szakemberek értik, de lásd, itt van most ez a COVID-19 helyzet, tehát ugye érthetően el kell magyarázni az embereknek. Tehát, hogyha úgy van megírva a könyv, úgy van megfogalmazva, olyan a vizuális anyagok annyira egyértelműek, logikusak és megmagyarázottak, akkor ezt a könyvet bárki tudja használni. Tehát, hogyha mondjuk egy általános iskolás, egy középiskolás valamelyik biológia versenyre készül, akkor ezt tudja használni. Én ezeket a ilyen jellegű kézikönyveket én napi szinten használom a munkámhoz, mert hogyha mit tudom én, arról van szó, hogy volt ez a barátkeselyű lelövéses eset, akkor nekem utána kell néznem a nemzetközi felületeken, hogy mi a világ elterjedés ennek a madárnak, és utána elkezdem lapozgatni ezeket a kézikönyveket, hogy mi a helyzet a magyar adatokkal, egészen megdöbbentő látni, hogy vannak olyan madarak, amit mondjuk Magyarországon egyszer fordult elő 1894-ben, mit tudom én, február 14-én Balmazújvárosban, és akkor el tudom ezt mondani, és akkor mindenki álmol, hogy hú, milyen izgalmas.
Micsoda tudás, ugye?
Több hallgató is kérdezi, hogy hová tűnt az applikáció. A madár megfigyelő applikáció valamiért nem.
Igen, a madár elérhető. Megfigyelő applikáció ugye az mind a két nagy rendszerre, tehát iOS-re és Androidra is elkészült, és valami miatt az iOS-es verzió az elévült. Ugye ennek a motorja, ez nem a Madártan Egyesületnek a tulajdona, és ugye az a fejlesztő, akit megbíztunk a fejlesztéssel, és kvázi ennek a motornak a kezelője, tulajdonosa, ott valami cég jellegű probléma keletkezett, most már viszonylag hosszú ideje tart, és próbáljuk folyamatosan megszerezni a hozzáférési kódokat, adatokat, és hát ez nehézkes.
Emiatt leértem.
Igen, tehát folyamatosan dolgozik a kollégánk, én látni mindig nézem, hogy van-e már őszhajszál a kolléginának, remélem, hogy emiatt nem lesz, de iszonyatos munka, mert úgy, hát ugye mint mindannyian. Most is ugye elektronikus eszközöket használunk, de megjavítani nem tudjuk, mert hogy mi csak használjuk. Ugyanebben az esetben nyilván iszhatos gáz lenne, ha én nekiállnék leprogramozni egy ilyet. Mondjuk kamerával közvetítve hihetetlen pénzeket lehetne szerezni a bénázáson, illetve az erőszerű kifejezések gyakori használata miatt. Úgyhogy dolgozunk ezen is. Ugye most, ahogy mondtam, ugye azon is dolgozunk, nagyon, nagyon fura a helyzet ezzel az atlasszal. Sokat kérdezik föl így az elején, hogy hát miért nem lehet nyomtatott formában hozzáférni. Ugye óriási munka, iszonyatos költség, Európai Uniós pályázati forrást sikerült hozzá találni a nyomtatáshoz. Viszont hát ugye, aki már dolgozott ilyen, azt tudja, az Európai Uniós támogatású források nem teszik lehetővé, hogy kereskedelmi forgalomba kerüljön a pályázat által támogatott anyag. Tehát most az a nem tudom én, 1000 példány, ami elkészülhetett a pályázati támogatásból, azt nyilván megkapják a felmérők, akik ingyen dolgoztak mondjuk az elmúlt 20 évben az adatokkal, és hát ehhez mondjuk be kell szerezniük, és mondok valamit, 700 000 forintos kézitávcsövet. Tehát ők kapják alapvetően meg, de hát ez nyilván nem lett volna vállalható, hogy ennyi munkával elkészül egy ilyen unikális anyag, és az ne érhesse el a nagy közönség. Úgyhogy ezért kerültünk ebbe a furcsa faramúci, egyébként örvendetes helyzetbe, hogy online bárki és mindenki elérheti az anyagot, és hát folyamatosan dolgozunk, ugye a partner agrárminisztériummal közösen adta ki ezt a könyvet a Madártan Egyesület, tehát folyamatosan keressük azt a lehetőséget, hogy betartva az Európai Uniós financiális szabályozásokat, hogyan lehet második nyomással azok számára, akik szeretnék ezt a a megerősített könyvszekrényükbe is tartani, fekete dió törésre is alkalmas módon, hogy ezt akkor lehetővé tegyük.
Én közben lapozgatom, és mindenkinek ajánlom.
Én már olvasom a fogolyról szóló
fogolynál maradt, én meg a császármadárnál.
1980 óta európai állományának 94%-a tűnt el a fogolynak.
Igen.
És aki Széchenyi Zsigmond könyvein nevelkedett, ő pedig még arról olvashat, hogy milyen remek fogolyvadászatok voltak Magyarországon.
Szinte söpörni lehetett. Igen. Magyarországon, ugyanúgy, mint a fűrje. Sőt, például a fűrje, ugye ez nem is vadászható nálunk, ugye a fűrjek esetében például azon kevés madárfajok közé tartozik, aminek a húsát nagy mennyiségben fogyasztva meg lehet mérgeződni. Ezért például a Római Birodalomban a fűrfogyasztást törvénnyel szabályozták, hogy mennyit lehet enni, hogy ne kelljen leterhelődjön túl a római kórház és egészségügyi rendszer. Hát ma ez a feszély már nem fenyeget minket, sajnos, mert hogy...
Szóval az a helyzet, hogy teljesen egyszeri halandóknak is, mint mi Andrással, jól kezelhető a könyv. Én itt a ponttérképnek a rögtön megláttam a hasznát a császármadárnál, ahol nincs alig van egy pár...
Ott nem nagyon kellett kinezni, ugye. Igen. A császármadár azért külön, mert az egyetlen fészkelő fajt félénk. Most az az érdekes, hogyha meg tudnánk nézni mondjuk az európai fészkelő madarak atlaszát, és megnéznénk a császármadarak, akkor azt tapasztalnánk, hogy Magyarország a Kárpát-medence szinte császármadármentes, de egy bármelyik határunktól elindulunk, tehát mondjuk északra, keletre, nyugatra, a hegyvidékek felé, akkor a császármadár az egyik leggyakoribb madárfaj. Aha, vadászható. És egyszer nálunk úgy, hát ugye, hogyha elmegyek az Atlanti óceánra, akkor láthatok kékbálnát. Magyarországon iszonyatosan sokat kell menni, hogy lássak kékbálnát, mert ugye nem ez az élőhelye, de ugye például a nagy kontinentális kitekintési ponttérképek ebben is segítenek.
Hát minden esetre nagyon gratulálunk mindazoknak a munkatársaknak, akik összehozták ezt a könyvet, Atlaszt, és hát természetesen lapozgatni fogjuk. Mindenkinek ezt javaslom.
Igen, meg lehet benne találni az év madarát is egyébként. Azt is érdemes megnézni, meg elolvasni róla mindent, amit írnak. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük.
Szépen. Szuper.
Gratulálunk. Atlaszra fel, átadom a kollégáknak.
Köszönjük szépen, szervusz, szép napot, jó munkát nektek.
Szervusztok, viszont kívánom én is.
Orbán Zoltánnal beszélgettünk, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével. Elkészült Magyarország első átfogó madáratlasza.
A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, hulladék gazdálkodásban otthon.